szent igéje, melyről ma előttetek az ő szent lelkének segítségül hívásával szólni kívánok. Az előtt elolvasott ige szakaszban található írva, tehát Mózes harmadik könyvében, az első rész másodiktól ötödikig terjedő versében. A következőképpen szólít Isten igéje. Szólj Izrael fiainak és mondd meg nekik, ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak, barmokból, tulok és jutélékből áldozat. A tulok télékből áldozik egészen égő áldozattal, hímmel és éppel áldozik. A gyülekezet sátorának ajtajához vigye az, hogy kedvessé legyen az Úr előtt, és tegye a kezét az áldozat fejére, hogy kedves legyen ő érezte, hogy engedtelést szerezzen az ő számára, és ölje meg a tulkot az Úr előtt, az Áron fiai pedig, a papok, vigyék fel a vért. Eddig az írott ige. Foglaljunk helyet, testvéreim! Szeretett testvéreim! Mindennek előtt sok szeretettel köszöntelek benneteket a magam és a szeretteim nevében, és köszönöm, hogy itt lehetünk közöttetek. Megtiszteltetés és örömet számunkra. És hadd köszönjem meg itt ezen a helyen is, hogy a tavasszal pedig lelkipásztorozók szolgált nálunk Kunszent Miklóson. Ez az ige, amelyet most hallottunk, Mózes harmadik könyve. Most kezdtük el ennek az olvasását a bibliaolvasó kavalók szerint. Mózes harmadik könyvének a neve Levitikus. És ez pedig arra utal, hogy a lévi törzséből származó embereknek, tehát a lévitáknak a szolgálatát szabályozza, illetve ők, mint a papságnak tulajdonképpen egyfajta alsó osztálya, meghatározzák azt, hogy milyen is legyen a kultusz, hiszen ők szolgálják ki a papoknak a szolgálatát, ami a templomban történik, ahogy az áldozatot bemutatják. A könyv egyébként a kultuszi törvényeknek, mondjuk így az istentiszteleti rendtartásnak a részletes leírását tartalmazza, és ebben az áldozó papoknak volt kiemelkedő szerep. Itt az elején, az első hét részben különféle áldozatokról olvashatunk, amelyeket a zsidóknak különféle alkalmakkor be kellett mutatni. Fajtájukra, illetve indítékaikra nézve nagyon-nagyon sokfélék ezek az áldozatok. Az étel, az ital, a füstölgő, aztán a hála, az engedtelő, a bűnért való áldozat, vétekért való áldozat, szigorú előírások szerint szabályozva van leírva ebben a könyvben. Itt az egészen égő áldozatról van szó, ami voltak éppen a legteljesebb áldozati forma. Mi reformátusok hisszük és valljuk, hogy az ige élő és időszerű. De nem tudom, hogy kiben mi átkozott le akkor, amikor fölolvastam a lekciót, az egész fejezetet, részletesen hallva, elég naturálisan, nem is egészen gusztusosan, az, hogy hogy írja le ez a könyv az áldozat bemutatásának a módját. Hát mi közön van nekem ma, itt állítólag a 21. században, itt Szombathelyen, vagy a Csonkahazában, vagy akár Magyarországon, mi közön van nekem mindenhez? Föl lehet tenni a kérdést. A holokausztról van szó. A holokausztról, aminek nagyon sokféle üzenete van, de a legtöbb üzenete nem arról szól, amiről szólni kell. A holokauszt ugyanis ez, amiről most olvastunk, az egészen élő, égő áldozat. Méghozzá egy olyan áldozat, amit az ember önként a maga bűnéért visz oda Isten elé. Mert megbánta, mert letette, meggyűlölte, és azért áldozatot vállal. Ez a holokauszt, az egészen égő áldozat. Erről viszonylag keveset beszélnek, pedig úgy gondolom, hogy miután ez az eredeti, erről kell, hogy szó essen. És miután ma a napi igényben pontosan ez következik, nézzük csak meg, hogy mit is jelentett ez voltaképpen. Az egészen égő áldozat mózesi leírásának voltaképpen közösség formáló ereje volt. Egy Isten, egy templom, egy oltár, és az eredmény egy nép. Nagyon keményen, nagyon szigorúan és nagyon szorosan összetartó nép. Ennek a népnek természetes volt, nyilván a kor és a környezet szokásai miatt is, hogy áldozatot mutasson be. Az áldozat lelki igény volt, ami sokak számára ma is megvan, bár egyre ritkábban és egyre érthetetlenebbül, de még mindig ugyanúgy megvan ez a lelki igény az áldozatra, mint amennyire meg volt annak idején. Az áld kifejezés nagyon szoros etimológiai összefüggésben van az áldozással. Az áldandó Istennek adott felajánlás, amivel mintegy megköszöni az ember az ő ajándékozó szeretetét. És ebben nem csak a hála van jelen. Nyilván első rendben az. De ott van benne az, hogy lemondok arról a bizonyos dologról, amit Istennek ajándékozok, mert ezzel áldom őt, hogy áldozatot viszek neki. Ez, ahogy az előbb is említettem volt, ez egyfajta lelki igénye az Isten szerető embernek. De azt is tudnunk kell, hogy nem csak ebben az összefüggésben és ebben az irányban fejlődött tovább ez a kifejezés. Hiszen ismerik azt a szót is, hogy áldozódik, vagy áldoz. Ez az áld kifejezésből ered ugyanúgy, hogy áldozódik, amikor oda veti azt a bizonyos valamit, vagy valakit, hogy áldozatul essen. Mert az áldozatnak nem jó, hogy föláldozzák. Aki viszont föláldozza, annak jó, mert az ő bűneiért áldozza. Nos, ezek után elérkeztünk úgy gondolom, hogy saját magunkhoz, a mai emberhez. Mit jelent nekünk testvérek az áldozat? Mit jelent az én számomra az, hogy Istennek áldozatot mutassak be? Mi reformátusok nem azt valljuk, mint a katolikus atyafiak, hogy áldozunk, amikor az úrasztalához járunk. Mi az úrvacsorával élünk, ami teológiailag egészen más, mint az áldozás. Hiszen az egyetlen egy áldozatra, az Úr Jézus egyetlen egy és visszavonhatatlan, megismételhetetlen áldozatára emlékezünk. Hittel, odaadással és hálával emlékezünk. De ennyi. És itt be is fejeződik a mi református hitünk. Nincs arra lelki igényünk, hogy áldozzunk. Egyszer, elég gyakran előfordul az ilyesmi, egyszer gyűjtöttünk, már nem emlékszem pontosan arra, hogy kinek és mikor történt a dolog, egy bizonyos alkalommal rászorulóknak a megsegítésére gyűjtést rendeztünk, és bejött valaki, nevezzük Mari néninek, aki behozta az adományát, és amikor megköszöntem neki az áldozatkészségét a gyülekezet és a segélyezettek nevében, akkor azt mondta, hogy tiszteletes úr, ezért nem jár köszönet. Erre nekem igényem van. És különben is kutya kötelességem. Megjegyzem, nem kevésbé, mint bárki másnak, mert hiszen valamennyiünknek kötelességünk. Igaza volt. Tökéletesen igaza volt. Mi van emögött? Érzésem szerint két nagyon fontos dolog van emögött. Az egyik az, hogy a keresztény ember tudja, hogy hálával tartozik mindazért, amilyen van, amivel tud segíteni másokat. Pokollá változik a világ akkor, amikor csak magamban számolok. Mindenkit letiborok, csak az én érdekem, csak az én célom, és mindenki más csak végiggázolható, csak eltiporható, tüszörgő, üszkös romokat hagyva magam után, végiggázolok mindenkit. Nem. A keresztény ember tudja, hogy hálával tartozik mindazért, amit Istentől kapott. Annak idején gyerekkoromban, amikor mentünk kapálni, és úgy 8-9 óra felé először elővettük a demizsont, akkor érdekes volt számomra, és nem értettem, hogy miért, hogy ahogy kihúzta belőle édesapám vagy nagyapám a dugót, egy kortyog mindig kilőkentett a földre. Egyszer megkérdeztem, hogy miért. És azt mondta, hogy mert ez a szokás. És később tudtam meg, hogy ez tulajdonképpen egyfajta áldozat. Nagyon-nagyon régi, hála áldozat a vízért. Nem is gondoltam volna. Az ember tartozik szolgálni azzal, amit Istentől kap. Aztán az sem mindegy, hogy kinek tartozik szolgálni azzal, ami Istentől kap. Amin van, arra van, hogy azzal az Úrnak szolgálja. Nem önmagamnak, nem a saját érdekemnek, hanem őnek. Igényben hasonló tanítást érezhetünk. Megmutatja, hogy mivel, hogy hogyan, és hogy hol mutassuk be az áldozatunkat. Először is nézzük, hogy mivel áldozunk. Tudnunk kell, hogy sohasem hitvánnyal. Talán ismerős az egykori gazdának a végrendelete, amiben volt egy ilyen mondat, hogy az elvetett szamaramat az egyházra hagyom, de ha megkerül, akkor legyen a fiam. Előfordul, most is hallottunk rá példát, a borsodi árvíz kapcsán beszéltem valakivel, és megkérdeztem, hogy mire volna szükségük, és azt mondta, hogy ruhát ne gyűjtsetek. Bőséget van belőle, már raktározási gondjaink vannak, és hát sajnos azt is meg kell jegyeznem, hogy majd a felét ki kell dobni, mert sokan úgy tekintik a jótékonykodást, az adakozást, hogy az egyben lomtalanítás is. Tudjuk mi ez. Mi is kaptunk annak idején elég sok olyan csomagot, aminek bizony a felét ki kellett dobni. Tudjuk mi az, amikor úgy próbálja az ember a saját lelkiismeretét megnyugtatni, hogy amire már neki nincs szükség, azt oda áldozza. Hát ez nem áldozat. Ez nem áldozat. Az áldozat valami egészen más. Az igény azt mondja, ha valaki közületek áldozni akar az Úrnak, barmokból, tulok vagy gyufélékből áldozatok. Ha tulok félékből áldozik egészen égő áldozattal, hímmel és éppel áldozzék. Ugye tudjuk, hogy a házi állatok sorában mondjuk a barmok, a tulok, mondjuk így a szarvasmarha, hát nem a legkisebbek közé tartozik. Nem olyan, mintha egy tyúkot, hanem annál sokkal-sokkal nagyobb anyagi megterhelést jelent. Az ige világosan mondja, hogy ezzel. Engedmény az, amikor bárány, vagy amikor gyermek. Az már engedély. Mondhatjuk úgy, hogy a szociális érzék következménye. És még ehhez is hozzáteszi azt, hogy hímmel és éppel áldozzék. Mielőtt még bármiféle problémám akadna nekem ebben, mert hiszen idéztem, hogy hímmel és éppel áldozzék, ugye ez nem valamiféle kirekesztés. Nem valami olyan dolog, ami ellen a 21. században már ombudsman kiáltott, hanem egészen más. Ugyanis, amikor azt olvassuk, hogy hímmel és éppel, akkor abban az is benne van, hogy a hím egyedek rendszerint nagyobbak, erőteljesebbek, mint a nőstények. És hogy éppen nehogy az legyen, hogy amire nekem már nincs szükségem, azt oda dolog. A tamarad mi el? Nem. Hímmel és éppel. A legszebbet, a legjobbat, a legnagyobbat add oda az Úrnak. És ez kódifikált eljárás és elvárás. Miért? Azért, mert az Isten tisztelet a legnagyobb dolog a világon. És ezt tudnia kell mindenkinek. Nem egyfajta odavetett dolog, hanem áldozatot kell hozni érte. Olyan sokszor fordul elő velem, bár gondolom nem vagyok vele egyedül, amikor hívok valakit a gyülekezetbe, a gyülekezet Isten tiszteletre, és azt mondja, hogy nem érek rá, nincs idő. Ha lesz idő, megyek. Ha nyugdíjba megyek, stb. És bizony, erről tudni kell, hogy ez is valami ilyesmi. Akkor adok, hogyha úgy adódik, hogyha tudok. Nem áldozatot hozok érte, nem megteremtem a körülményeket, hanem hogyha jó. És Isten, mint valami megvetett kódus, ott hullog a sor végén, mint egy alamizsnát kérve, hogy felséges gyermekem, adjál nekem egy kis időt abból az időből, amit mind az utolsó percig én tőlem kaptál. 168 órát kaptál ezen a héten. Egyetlen egy órát. Olyan nagy áldozat visszaadni neked? Hobbi keresztjén vagy, vagy az Úr Jézus megváltó gyermeke? Szabadidős elfoglaltság, az Isten tisztelete, vagy pedig olyan áldozat, amivel lerogom a hálámat, megbánom a bűneimet, és megköszönöm Istennek minden ajándékát. Hímmel és éppel áldozzék. A legnagyobbal, a legjobbal és a legszebbel. Amilyen széttel, amilyen jóval csak tudok. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy az áldozat az Isten tisztelete. Nem a papi, nem a gyülekezeti, nem a templom. Éppen ezért ne legyen semmiféle fogyatkozásunkban. Nem tudom, előfordult-e már itt, máshol igen, hogy bele-bele kerül a versenybe, ókor-ókor valami nem odavaló. Mondjuk egy gomb, hiszen az is koppan. Ilyen is előfordul. És az egyéni ember kegyesség életében hányszor és hányszor fordul elő olyan látszat tevékenység, hogy mintha Isten szolgálnám, de tulajdonképpen valóban csak látszatra. Éjfarmot vigyem az Úr elé. Mindaz, amit teszek, az Isten dicsőségét kell, hogy szolgálni. Profétai feladatunknak teszünk eleget akkor, amikor mindezekkel az Isten dicsőségét szolgáljuk. De hogyan? Azt is meghatározza az igény, tegye a kezét az égő áldozat fejére. Az ószövetségi Izraelben voltak léviták és voltak papok. Nem úgy volt, hogy bárki mutathasson be áldozatot, és nem volt mindegy, hogy hogyan és ki mutatja be azt az áldozatot. Mert aki bemutatja az áldozatot, az lép érintkezésbe a Szenttel. És nem mindegy, hogy hogyan. Két részt hallgassatok meg, testvérek. Az egyik, ennek a könyvnek a 10. fejezete, Nádáb és Abihu, Áron fiai fogták a maguk szenes serpenyőjét, tüzet vettek bele, füstölőszert raktak rá, és idegen tűzzel áldoztak az Úr előtt, amiért ő nem parancsolt meg. Ekkor tűz csapott ki az Úr színe előtt, és megemésztette őket, meghaltak az Úr színe előtt. Vagy a másik, a 2. Sámuel 6-ból, amikor Nátan a férjéhez értek, Úzzát az Isten ládájához kapott, és megfogta, mert megbotlottak az ökrök.
ezért fellángolt az Úr harangja hozzá ellen. Nyomban lesújtott rá meggondolatlanságáért az Isten, és meghalt ott az Isten lábája mellett. Ezt nem nagyon tudjuk értelmezni. De azt látjuk ebből, hogy egészen rendkívüli jelentősége van a szentnek, az Istennek szenteltnek. Azt nem szabad sem fölcserélni mással, sem profán módon érinteni. Az úrvacsorai edényekről azt írja például az istentiszteleti rendtartás, nem hogy tisztának kell lenni, ez kevés, szikrázóan tisztának kell lenni. Úgy megütötte a szememet, amikor ezt olvastam, és olyan jó eső érzés volt, szikrázóan tisztának kell lenni. És testvérek, mi keresztény életünk az Isten előtt nem ér meg annyit, mint egy úrvacsorai kehely. Annak nem kellene szikrázóan tisztának lenni. Nem kellene olyannak lenni, hogy profán használatra eszébe se jusson az embernek igénybe venni. De bizony, világosan elhatárolódik az, hogy a szentet csak szent módon érinthetem meg. Szent módon közelíthetem meg. Nem vihetek oda idegen tüzet. És lám csak mennyi idegen tüzet hoznak az egyházba is. Mennyi a tévtanítás. Mennyi a szándékos vagy akaratlan félrevezetés. Idegen lélek. Félelmetes. Amikor valami úgy tűnik, mintha az lenne, de nem az. Nemrég valakivel beszélgettünk erről, és elmondta, hogy itt meg ott milyen jó és milyen lelkesek. És amikor azt mondtam, hogy azért vigyázz, mert egyáltalán nem vagyok benne biztos, hogy az a lélek, aki ott van, az a szent lélek volna. És ha nem a szent lélek, akkor jobb, hogyha távol tartod magad tőle. Ha egy ötletessel fizetünk a boltba, és azt mondják, hogy ez nem igazi, hát akkor az elég egyértelmű, hogy hamis. És ha hívják a rendőröket, és elvisznek, teljesen jogos. Ha nem az igazi, akkor csak becsapás lehet. Akkor csak hamisítvány lehet. Akkor csak valami rossz indulat lehet ott a háttérben. Éppen ezért, amikor a szentről van szó, semmilyen tekintetben, semmilyen apropóból, semmilyen módon és soha ne közelíts semmihez, amihez szentül kell közelítened, profán módon. Ne érintsd meg az Úrnak ládáját tisztátalan kézzel, és ne vigyél idegen tüzet az ő oltárára. Elég egyértelmű. És az életünkben ugyanerről van szó. Ne vigyük be az Isten tiszteletünkbe, az életünk Isten tiszteletébe azt, ami nem kedves Isten előtt, ami nem tőle van, ami az én még hogy jó ötletem is. Hiszen nagyon jó ötleteink vannak nekünk. Jó hiteket tudunk adni az Úrnak. Szinte összekapcsolunk vele, hogy na, mit volt, Uram, jó lenne? És meg vagyunk sértődve, amikor nem bólint rá. És azt mondjuk, hogy hát haragszik rám az Isten. Hát miért teszi ezt éppen vele? Az ő csodálatos szolgájába. Ahelyett, hogy örülne az ilyen szolgájába. Hát nem. Azt teszi keresztény a keresztényt, amikor térdre tud rogyni az Úr előtt. És el tudja kérni az ő akaratát. Nem diktál és nem követel. Nem a hitteket, hanem lesi az ő szavát. Ahogy az énekünkben is előfordul. Kinek szavát lesem? Lesed-e testvérem az Úr szavát? Hogy mit akar az életeddel? Hogy mit akar veled? Hogy mit akar a napoddal? Hogy mit akar az erőddel? Mit akar az időddel, a szavaddal, a gesztusoddal, a szereteteddel? Amikor áldozatnak tűnik, mert olyan nagyon fontos dolgod van, lehet, hogy ő neki más terve van. Hogy menj el ahhoz a beteg ismerősödhöz, és vidd az Isten üzenetét és igazgató szavát. Adj örömöd neki, mert lehet, hogy egyedül van. És csak rád van szüksége, mert senki más nem léphet a helyedbe. Lehet, hogy csak te foghatod meg azt a dolgot, és csak te lendítheted előre, és senki más. Meghallod-e az Úr szavát? Milyen az áldozatod? Eldöntöd, hogy te valami sokkal szebbet, gusztusosabbat viszel oda, az Isten elé, mint egy egészen élő áldozat, vagy pedig alázattal elfogadod, hogy az az égett szag, az az orrkacsaró bűz, az kedves Istennek, ami én nekem nem, hát hogy van ez? El kell tudni fogadni testvéreit. Hogy nem az dönti el az Isten akaratát, hogy mi az én akaratom, nem az viszi előre az Isten ügyét, amiről én gondolom, egyáltalán nem én vagyok a világ közepe, és nem én vagyok az Úr, hanem Isten az Úr, és én őt szolgálom. Erre vagyok hivatva. Aztán azt is látnunk kell, hogy akkor, amikor az igében elég világosan fordul elő, hogy az áldozat fejére teszi a kezét, akkor mint egy átviszi rá a bűneit. Azonosul vele. Ez az úgynevezett laikus szolgálat hihetetlenül fontos a Bibliában. És hihetetlenül fontos ma is. És nálunk is. Annak idején Szikszai György úgy gondolta, hogy az apa, az édesapa a család papja, és ezért írta meg a Keresztény Tanítások és Imádságok című munkáját, ami a Biblia után a legtöbb kiadást megért magyar nyelvű könyv. Illő megbecsülnünk ezt a hihetetlen nagy, nem csak kultúrtörténeti értéket, hanem keresztény tartalmát tekintve is hatalmas nagy értéket. És Istenem, de jó lenne, hogyha a férfi testvérek úgy tekintenék magukat, mint a családjuk papjai. Akik ott az asztal mellett elő tudják venni, és el tudják olvasni a család épülésére. Mert az apa, a családfő, igenis a család papja. És akkor, amikor így indul el egy emberi élet, egész más irány tesz, mint amikor a partnere kizárólag a képernyő, és annyira tud interaktív lenni, amennyire egy játék vagy egy gép azt tud lenni. És ez mutatkozik meg az úrvacsorai liturgiánkban is. És végül még egyetlen egy gondolat, hiszen az ige azt a kérdést is fölteszi voltak éppen, hogy hol mutatjuk be ezt az áldozatunkat. Az ige az oltárt jelöli meg az égő áldozat helyén, természetes módon. De a mi életünk áldozatával mi a helyzet? Hiszen nálunk nincs oltár. Nálunk úrasztal van. Hol mutassuk mi be az életünk áldozatát? Hadd utaljak vissza arra az esetre, amit megtörtént velem azzal a bizonyos Mari nénivel. Vajon miért hozta éppen a gyülekezetbe Mari néni az ajándékát? Miért nem vitte mondjuk a Vöröskereszthez, vagy az önkormányzathoz, vagy a Mátaiakhoz, vagy a Johannitákhoz, vagy bárhova máshova? Elég egyszerű testvérek, azért, mert ő a gyülekezethez tartozott. És a gyülekezeten keresztül a saját egyházával azonosulva úgy akar segíteni, úgy akarta az Isten dicsőségére tenni és adni azt, amit hozott. Nem a saját, hanem az Isten nevére akart áldást hozni. Mari néni tudta, hogy mivel tartozik az Istennek. Egy kiválasztott gyülekezethez tartozás nemessé teszi az embert. Ehhez a nemességhez nekünk méltóvá kell válnunk. És adja Isten, hogy azok is legyünk, és azok is maradjunk, és szeretetben összeforva egy közös test tagjaiként, akár itt, akár ott élünk, tudjunk úgy áldozni, hogy az valóban az Isten dicsőségét szolgálja. hiszen mi, akár Borsodban éljen is az ember, akár az Őrségben, vagy a Kunságban, mi egyek vagyunk. És olyan jó tudni, hogy ez az egység hogyan nyilvánul meg. Ahogy a heidelbergi kátink olyan csodálatosan szépen fogalmazza meg, miért hívnak téged kereszténynek? Azért, mert hitáltal Krisztusnak tagja vagyok, és így részese az ő felkenetésének, hogy így nevéről vallást tegyek. Magamat élő hálaáldozatul neki adjam. És szabad és jó lelki ismerettel harcoljak ebben az életben a bűn és az ördög ellen. És a más világon ővele együtt uralkodjam minden teremtményen. Úgy legyen. Amen. A 345. dicséret első versét énekeljük el testvéreink ráfeleléséppen. 345. dicséret első versét, amely így kezdődik: Ím, Nagyisten, most előtted szívem gitárom.
Foglaljunk helyet testvéreim, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Érzetem testvéreimnek, hogy aki még nem vette át, megérkezett a humánkori reformátusoknak a harmadik száma, ha van valaki olyan, aki megrendelte, előfizette, de még nem kapta meg az Isten tiszteletet követően aláírás ellenében a lelkészi hivatalban átvehető. Érzetem azt, hogy a jövő héten, illetve az azt követő héten Szakács Sándor püspöki tisztár fog szolgálni a gyülekezetben, fogadjuk őt imádságos szeretettel, és testvéri szeretettel, és fogadjuk örömmel az ő szolgálatát. És hirdetem végezetül, hogy a mai alkalommal nagy tiszteletű Pintér Gyula lelkipásztor, a Kunszentmiklósi gyülekezet lelkésze szolgált közöttünk. Nagyon nagy örömömre szolgál az, hogy ő a szabad idejéből, amit eljött szeretteihez, vállalta, amikor beszéltünk, és én hallottam, nem véletlenül, mert nincsenek véletlenek, hogy erre a vidékre jön. Nem azért, hogy visszaadja azt a szolgálatot, hanem azért, hogy megismerje egy kicsit azt a gyülekezetet, ahová szeretnék részben tartoznak, hiszen az ő lánya nem messze Szombathelytől is a veje, nem messze Szombathelytől lakik, és gyakran megfordul a mi gyülekezetünkben, remélem, hogy a testvérek lassan-lassan majd megismerik őket. Hát ez a kapcsolódási pont a gyülekezetünkhöz, és ő, aki én jártam ott egy hatalmas gyülekezetben, a Duna mellének egyik legnagyobb is, az egyik emblematikus gyülekezetében szolgál, ahol a gimnáziumi bezárulóan van iskola, és benne nagyon sok gyülekezeti szolgálata, helyett, hogy nyáron kimenne, még vállalta azt, hogy ma közöttünk itt szolgálat minden is helyett. Isten áldja meg az ő életét, szolgálatát, és azt a bizonyságtételt, amit hallottunk, hogy helyre tegyünk dolgokat az életünkben, hogy az áldozat lényege miben is van. Remélem, hogy sokan magukba tudnak nézni az áldozat lényegét illetően, amiben Isten az első, és mi valahol ott vagyunk a sor végén. Köszönöm szépen a mai szolgálatot, Isten áldozat az ő életét, szolgálatát és azt a gyülekezetet, ahol szolgál az ő dicsőségére.
Befejezésül énekeljük testvéreim a megkezdett 345. dicséret másodiktól negyedikig terjedő verseit. A 345. dicséret második verse így kezdődik, ha a világ nem tudná is számos bűn.